Először kezdjük azzal, hogy honnan jön a te életedbe a repülés, hogyan szerettél bele a repülésbe, és kérlek, meséld el, hogy hogyan jutottál el oda, hogy aztán végül, nem tudom, hogy mondják ezt a repülésen belül, amit te csinálsz, de mondjuk jogosítványt szereztél.
A repülés az már nagyon-nagyon kicsi gyerekkorom óta érdekelt. Úgy emlékszem, ilyen 3-4-5 éves lehettem. Sokszor álmodtam azt, hogy repülök, mint a madár. Csak neki futok, csapkodok a karjaimmal, és akkor felszállok. De szerintem sok ember álmodta már így az életében, és nekem is így indult. És akkor utána, ugye nagyon sok ideig nem történt semmi ténylegesen, de azért volt egy nagyon fontos momentum az életemben, hogy a szülőfalunk mellett a réten alakult egy sárkányrepülőtér, és ott a 80-as években a helyi TSZ kezdett el sárkányrepüléssel foglalkozni, motoros sárkányrepüléssel, mert növényvédő szerezést terveztek végezni a sárkányrepülőkkel, a helikopteres vegyszerezés mellett.
És akkor ez megnyitotta előtted a lehetőséget, vagy a szemed elé hozta, vagy elérhető közelségbe hozta a sárkányrepülőzést?
Ez úgy volt, hogy mivel nagyon-nagyon tetszett, ezért minden egyes hétvégén, amikor volt a repülés, akkor én kimentem, mert ott a szélső utcában laktunk, és kimentem biciklivel, és gyakorlatilag ott lógtam az egész kisgyermekkoromat a sárkányrepülőtéren. Aztán egy 2-3 év múlva észrevették, hogy ez a gyereket mindig itt van, és akkor olyan 6. osztályos lehettem, amikor fölvittek repülni egyszer, és akkor nagyon megtetszett. És szerettem volna elkezdeni, de nyilván ilyen 11-12 éves korban nem lehet még motoros sárkányon repülni, hanem körülbelül 14 éves lehettem, amikor a faluba lakó oktató pilótát megkerestük apámmal, hogy lehetne ezt a sportot elkezdeni, vagy ezt a hobbit, és akkor mondta, hát, hogy mennyi pénzt kell, meg mennyibe kerül egy gép, először a motor nélküli sárkányrepülést kellett volna elsajátítani, de gyakorlatilag nem volt rá lehetőségünk, így akkor 14 éves koromban sem kezdtem el a repülést semmilyen formában. És ahogy teltek múltak az évek, akkor én mindig elmentem valahova sétarepülni, befizettem ilyen sétarepülésekre. Aztán egyszer csak, mikor katona voltam Kiskörösön, akkor láttam meg motoros siklóernyőt, hogy repült a repülőtér felé, mert közben már Kiskörösön is épült egy repülőtér, egy sárkány repülőtér. És 1999-ben, mikor ott voltam katona a gyakorlótéren, a reptér mellett akkor jött egy ilyen motoros siklóernyő, ami ugye nem sárkányrepülő, hanem motoros siklóernyő. Ezt megláttam, és nagyon megtetszett, hogy így láttam, hogy a pilóta hátán van egy ilyen motor, meg egy ilyen ejtőernyőszerű dolog a feje fölött, és azzal repül. Ez nagyon megtetszett, és akkor miután leszereltem a katonaságtól, ugye sorállományú katona voltam, akkor azonnal kimentem a repülőtérre, hogy ki volt ez, honnan jött, vagy mi volt ez, és akkor mondták, hogy Kecelen van néhány fiatal, aki repül ilyenekkel, és elmentem a Kecelen az egyik italboltba, kocsmába szó szerint, és ott megkerestem azoknak az embereknek az elérhetőségét, meg a nevét, és ott már mondták, hogy kik repülnek. Tehát nekem valójában szinte Kecelen indult, Kecelre kellett ahhoz elmennem, hogy ezt megtaláljam magát a siklóernyőzést.
És akkor tulajdonképpen a 12 éves, 14 éves korodtól számolva azért hosszú évek voltak, amíg ez az álom először összejöhetett.
Igen, mert 1999-ben elkezdtem dolgozni, elkezdtem gyűjteni a pénzt, és 2000 tavaszán, húsvétkor tudtam életemben először egyedül repülni siklóernyővel, egy oktató segítségével, és gyakorlatilag akkor én 22 éves voltam már, és onnantól indult nekem, így a siklóernyős pályafutásom 2000-ben, 2000 tavaszán.
A beszélgetés ezen a pontján segíts nekünk fogalmakat tisztázni. Most említetted a siklórepülést, a beszélgetés elején mondtad a sárkányrepülőzést, meg mondtad, hogy van a motoros sárkányrepülő, meg a motor nélküli sárkányrepülő. Nagyon röviden és nagyon egyszerűen megpróbáld elmagyarázni ezek között a különbséget a laikus hallgatóknak?
Igen, itt egy kicsikét belekavarodhatnánk ebbe a témába, mert én ugye gyerekkoromban motoros sárkányrepülőt láttam, és arra a reptére jártam ki. Abban az időben, a 80-as években Magyarországon alig-alig volt még siklóernyőzés, de én 2000-ben siklóernyőzni kezdtem el, mert az volt sokkal elérhetőbb, akár anyagilag, akár fizikailag számomra. Ugye a fő különbség az, hogy a sárkányrepülő annak egy ilyen alumínium csövekkel merevített vázú szárnya van, míg a siklóernyő az egy ilyen teljesen puha testű szárny szerkezet, össze lehet hajtogatni, befér egy hátizsákba, és teljesen más repülési tulajdonságai vannak tulajdonképpen, de én siklóernyőzni kezdtem el, majd ki fog derülni, hogy 2010-ben elkezdtem motoros sárkányrepülőzni is, mert végül is nekem annak idején gyerekkoromban az volt az álmom, hogy én motoros sárkányrepülős pilóta legyek, de mégis 2000-től siklóernyőzök, tehát már gyakorlatilag 24 éve, és 2010-től pedig motoros sárkányrepülőzök is. A siklóernyőzésnek van több válfaja. A legolcsóbb, legegyszerűbb az a gyalogos siklóernyőzés, amikor csak van egy siklóernyőnk, egy beülőnk, egy bukósisakunk, és azzal fölmászunk egy hegyre, és onnan elstartolunk, vagy fölhúznak minket egy csörlővel, vagy van a motorizált változat, amikor a hátunkra fölveszünk egy háti motort, segédmotort, ami egy puttony motornak is hívták régen, olyan, mint egy puttony, jó, nehéz is. Fölveszünk, és akkor annak a segítségével nekifutunk, és felemelkedünk a földről, vagy van olyan verziója, hogy három kerekű kis kocsiba, trájkba ülünk bele, és azon van a motor, és arra kötjük a siklóernyőt. Tehát az már egy kicsit hasonlít a sárkányrepülőre, mert annak is három kereke van, a sárkányrepülőnek is három kereke, csak a sárkányrepülőn egy alumínium csövekkel kimerevített, körülbelül 15 négyzetméteres szárny van, míg a kétszemélyes, trájkos siklóernyőn 30-40 négyzetméteres levegő által felfújt siklóernyő szárnyúban.
Oké, köszönöm az ilyen fizikai, meg fogalommagyarázatot, meg különbségtételt. Akkor egy nagy váltással így a technika után egy kicsit a lelki oldaláról. Mit jelent neked a repülés?
Szerintem nagyon sokak számára jelentheti ugyanazt, mint nekem, hogy egy iszonyat jó élmény, egy nagyon jó kikapcsolódási lehetőség, és az, hogy ez a harmadik dimenzióba történik, nem a Földön, mert nagyon-nagyon szeretek akár motorozni is, kirándulni is, stb., de amikor felkerülünk a harmadik dimenzióba, a magasba, akkor ez valami teljesen más viszony keletkezik ugye a természettel. Szerintem egy nagyon jó lehetőség a kikapcsolódásra, pihenésre akár.
Van esetleg ennek ilyen spirituális dimenziója is?
Hát nem tudom, így a részemről ilyen téren nem nagyon tudok beszámolni, hogy spirituálisan mit jelent nekem. Nem tudom, én ezt egyszerűen úgy tudtam megfogalmazni gyerekkoromban is, hogy én mindig a fellegek közé vágytam, meg a magasba. Számomra valószínűleg lélekemelő lehet ez az egész. Én mindig másztam a legmagasabb fára, én mindig hegytetőre akartam kirándulni, mindig a tévétornyokat akartam meglátogatni a szüleimmel, szóval mindenhol csak egyre föntebb és föntebb.
Tételezzünk fel olyan hallgatókat, akik még nem repültek sem siklóernyővel, sem motoros sárkányrepülővel, szerintem ők vannak többségében. Hogyan tudnád az érzést leírni ahhoz képest, mint mondjuk egy utasszállítóban, egy nagyobb utasszállítógépben való repüléssel összevetve, milyen siklóernyőzni vagy motoros sárkányrepülőn utazni?
A legnagyobb különbség az szerintem az, hogy rendkívül közvetlen mondjuk siklóernyővel repülni, amikor tényleg nincs körülöttünk semmiféle kabin, utastér, még 200 ember, stb. Tehát itt, amikor felszállunk, és csak egy beülőbe ülünk, és lógatjuk a lábunkat, és hogyha nem motorral repülünk, hanem mondjuk a felszálló légáramlatok a termékek segítségével, akkor tényleg szinte egyé válunk a természettel, meg a levegővel, és olyanok vagyunk, mint a madár. Tehát ez egy óriási különbség. Ez esetben nem zúg még a motor sem. Nem annyira zavaró egyébként a motoros repülésben a motornak a hangja, de ez a szabad repülés motor nélkül, ez tényleg annyira semmihez nem fogható érzés. Szerintem ez a nagy különbség.
Mennyi időt lehet így a levegőben tölteni? Tehát a hány literes tankja van egy ilyen motornak? Vagy szóval, mennyi idő korlát van mindenre, hogy ezt egy nekifutásra tud csinálni?
Ezek a motoros siklóernyők és a motoros sárkányrepülők körülbelül úgy határozható meg, hogy 3 óra hosszát fönt lehet tölteni egy telitank üzemanyaggal, és siklóernyő esetében olyan 100-120 km távolságra el lehet repülni, ugye a motoros siklóernyővel, sárkányrepülővel olyan 250-300 km-t meg lehet tenni egy felszállásból.
És akkor itt feldobod a labdát a kérdésre, hogy hova szoktál repülni, vagy mennyire szoktál ilyen nagyobb távokat megtenni, tehát hogy akkor leszállsz és tovább repülsz, vagy inkább ez az egy ilyen 3 órás blokknyi repüléseket szoktál inkább preferálni?
Változó. Legsűrűbben kisebb távokat teszünk meg, tehát ilyen 20-30-40 perceket, 1 órákat, mert hogyha csak mondjuk este munka után kimegyünk repülni, akkor elegendő egy fél óra is, hogy kicsit lelazuljunk, de emellett ugye létezik teljesítményrepülés, hogy minél messzebb, akár egy nagy túrát is repüljünk. Ez esetben volt olyan, hogy motoros siklóernyővel több tankolással egész nap repültünk, vagy például sárkányrepülővel elrepültünk a Balatonra, sőt körbe repültük, és ott kétszer tankoltunk, és úgy értünk haza. Tehát ez, amit éppen szeretnénk, de nagyon fontos, hogy amit az időjárás is megenged.
Többes szám alatt a családodat kell értenünk?
Többes szám az általában inkább egy-két haver, akivel így külön gépekkel elmegyünk. A családomat ritkán viszem el ilyen nagyobb túrákra, ilyen egésznaposra, de külön gépekkel jönnek haverok, barátok, és akkor azokkal összefogunk, és így megyünk. Ennek van egy nagy előnye, így a hátsó ülés az üres marad, és ott el lehet helyezni a tartalék üzemanyagot egy-két kannába.
Biztos van a hallgatók között, akiben fölmerül, hogy te soha nem féltél le mondjuk a repüléstől. Szerintem attól nem, mert különben nem csinálnád, de volt-e olyan, és ez a másik a tartalék üzemanyagra jut eszembe, hogy kerültél olyan helyzetbe, amikor azért a biztonságodat úgy érzed utólag, hogy veszélyben volt, vagy rizikós volt, vagy valamit nagyon át kellett gondolnod, hogy mit csinálj, hogy le tudj szállni, vagy hogy ne kerülj valamilyen olyan veszélyhelyzetben, ne menj neki valaminek, ne repülj neki valaminek, nem tudom, bármilyen necces helyzet volt a repüléseid során.
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy vagy ügyes vagyok, vagy szerencsés, de nem túl sok ilyen esetem volt. Azt mondom, hogy erre több ezer repült órára egy maximum néhány olyan helyzet jutott, ami még ha nem is éreztem azt, hogy most itt komoly veszélyben vagyok, inkább azt éreztem, hogy azonnal meg kell oldanom. Például, ha jól számoltam, akkor motoros sárkányrepülővel volt 9 darab motorleállásom, különböző műszaki okok miatt, de mindig le tudtam szállni, mert ugye akár a sárkányrepülő, akár a siklóernyő is egy siklószárny, tehát tud vitorlázni is, mint egy madár, csak a megfelelő helyszínt meg kell találni, ahova le lehet szállni. De nagyon-nagyon fontos, hogy az időjárás nagyon kell ismerni. A legnagyobb veszély egyébként a hirtelen szél erősödés így a számunkra, az pedig a meteorológiának az ismeretével elég jól lehet kontrollálni, úgymond. Az előrelátás művészete a repülés tulajdonképpen, mert ez nem olyan szerkezet, mint egy autó, hogy belefutottunk egy nagy zivatarba, esik az eső, akkor félreállunk. Ha fönt vagyunk a levegőbe, akkor ugye a fizika az dolgozik, működik. Tehát voltak eseteim, de ilyen életveszélyes helyzeteket nem tudnék említeni, mert gyakorlatilag nem volt.
És hogyha mondjuk valamilyen nagy szélváltás történik, tehát egy szélcsendesebb időből valami hirtelen viharos szél kerekedik, amit nem láttál előre, mielőtt felszálltál, és gondolom gondosan megszoktad előre nézni, hogy merre repülsz, milyen radarképek vannak, meg nem tudom, előrejelzések, de ha mégis ilyen történik, akkor minél előbb le kell jönni a földre, vagy milyenkor a megoldás?
Szerintem nem. Tehát nem az a legjobb megoldás egy szélerősödésben, hogy minél előbb le a földre, hanem először mérlegelni kell fönt, hogy egyáltalán mi történt. Néhányszor már történt valami ilyen is, hogy belefutottam egy szelesebb, turbulensebb területbe, vagy légrétegbe, ami lehet, hogy ugye a földön is kitartott, tehát a földön is fújt a szél. Olyankor én azt szoktam csinálni, hogy fönt még mindig egy kicsit biztonságosabb, mint lent a földön. Hogyha nagyon nagy szél van a földön, akkor ugye akkor el lehet esni a siklóernyővel, vagy vonszol a földön, vagy sárkányrepülőt fölboríthatja a szél. Én annak a híve vagyok, hogy inkább megőrzöm a nyugalmamat, és akkor hátat fordítok, tehát ahonnan jöttem, arra visszafordulok, és figyelem azt, hogy csökken-e a turbulencia meg a szélerősség. És hogyha igen, akkor egyszerűen kirepülök belőle, és akkor ha le akarok szállni, akkor jóval messzebb leszállok egy teljesen biztonságos szélsebesség mellett, meg olyan területen, ami arra tökéletesen alkalmas. Tehát inkább meg kell fontolnunk, hogy hirtelen lekívánkozunk-e, mert lehet, hogy alap nem alkalmas a leszállásra az időjárás.
Az időjárás az egyébként olyan értelemben, ugye mondtad, hogy nagyon függ attól, hogy lehet repülni, vagy nem, de ilyen évszak szinten van ebben különbség? Tehát mondjuk télen is lehet repülni, vagy télen olyan hideg van, hogy nem lehet repülni, vagy ha egy enyhébb tél van, akkor lehet repülni, vagy nagyon melegben lehet repülni. Szóval ez mennyire befolyásolja így a naptár a repülést?
Gyakorlatilag a hőmérséklet az egyetlen dolog, ami nem nagyon határolja be nekünk így a repülési lehetőségeinket. Hidegbe lehet repülni, melegbe lehet repülni. Az összes többi dolog, mint a páratartalom, vagy szélerősség, látás, ugye mennyire van köd, vagy akár teljesen tiszta látás, ezek befolyásolják leginkább a repülést, és van még egy dolog, a termikus aktivitás, ami akkor van, amikor napközben megsüti a nap a a területeket felmelegszik, és elindulnak fölfele ezek a légbuborékok, amiben ugye a madarak is, meg a vitorlázó repülők is keringenek, tekernek fölfele. Na, ilyen időjárásban repülni, mondjuk utassal sétarepülni, az elég turbulens, olyan, mint egy ilyen vihar zónába mennénk a repülőgéppel egy utasszállítóba, úgyhogy az ilyen időjárásokat azt ugye kihagyjuk, és akkor kora reggel vagy késő délután szoktunk repülni.
Egyszerűen felvetettem a félelem kérdését, csak aztán több kérdést tettem föl, és elvittem más irányba. Volt már olyan, hogy te féltél egyébként a levegőben, akár úgy, hogy te vezettél, akár úgy, hogy nem te vezettél?
Nem emlékszem konkrétan ilyenre, hogy úgy nagyon féltem volna, mert nálam úgy alakul ez, hogyha jön egy valami helyzet, amit meg kell oldani, akkor én valahogy mindig úgy indul el bennem, hogy nincs időm félni, meg megijedni, hanem teljes kapacitással arra koncentrálok, hogy megoldjam azt, és egészségbe letegyem magamat, meg a gépet. Utasokkal nem történt még ilyen, ez csak ilyen egyéni repülésnél fordult elő, mondjuk teljesítményrepülésnél, távrepülésnél, hogy mondjuk leszállás közben nagy szélbe keveredtem, mert úgy alakult, de én minden tudásommal arra koncentrálok, hogy megoldjam a helyzetet. Egyszerűen úgy érzem, hogy félni nincs idő, mert a félelem szerintem egy kicsikét elveszi az embernek a tudását, a feladat megoldásától. De persze biztos, hogy előjöhetnek annyira durva helyzetek, ahol bárki félhet. Tehát az előrelátás, ahogy mondtam, az időjárást jól kell ismerni. Hogyha azt látjuk, hogy óriási felhők nőnek, zivatar felhők pattannak ki, és esik, és villámlik, stb., akkor már majdnem késő, már jóval azelőtt a földünk kell lenni, hogy ilyen időjárási helyzet kialakul.
Hol lehet leszállni egy siklóernyővel, vagy egy motoros sárkányrepülővel? A beszélgetés elén ugye említetted a szaporodó repülőtereket. Kell ehhez repülőtér, vagy egy, amikor azt mondtad, hogy alkalmas terület, akkor lehet az egy, nem tudom, szántóföld is, vagy egy parkoló, egy üres parkoló, egy bevásárlóközpontnál, vagy szóval mi az alkalmas hely, és mennyire van ez szabályozva egyébként, hogy te hol szállhatsz le?
Megvan adva, hogy melyik fajta légi járműhöz mi van előírva, tehát hogy hol lehet. Siklóernyőhöz nem kötelező a repülőtérnek a használata, de nyilván sok minden befolyásolhatja azt, hogy mi ott felszállhatunk-e. Ez lehet egy tiltott légtér, egy környezetvédelmi légtér, egy magánterület, egy repülőtérnek a körzete, a közvetlen körzete. Ezeken a helyeken vagy nem szabad felszállni, vagy csak speciális engedélyeknek a birtokában. A sárkányrepülő, meg az egyéb repülőgépek, a ultrakönnyű repülők, vitorlázó repülők, azok pedig repülőtéri használathoz vannak kötve. Felszállás tekintetében ugye, mert ha felszállunk egy sárkányrepülővel repülőtéren, mivel ez egy segédmotoros eszköz, még a nevében is benne van, hogy segédmotoros sárkányrepülő, a motorról nem tudhatjuk, hogy az most le akar-e állni, vagy le fog-e állni, vagy nem. Nyilván, hogyha leáll a motor, akkor bárhol leszállhatunk.
Mert hogy az egyfajta ilyen vészhelyzet, még ha azt is mondod, hogy az egy megoldható feladat, de azért mégiscsak egy váratlan fordulat.
Így van, és a vészhelyzetből adódóan nekem így is úgy is le kell szállni, ha akarok, ha nem, mert ha leáll a motor, akkor előbb-utóbb leérek. Ugye szokták mondani, hogy viccesen fönn még nem maradt senki, előbb-utóbb le kell, hogy szálljak, és ugye ezért ezekkel a segédmotoros eszközökkel ugye nem állapítható meg előre a leszállásnak a pontos helyszíne, ezért akár leszállhatok ilyen vészhelyzetből adódóan máshol is.
És amikor említetted, hogy volt ilyen 9 motor leállásod egyébként, akkor mondjuk mi volt a legfurcsább hely, ahol le kellett szállnod?
Már különbözőek voltak a helyek. A legjobbak azok leszállása, a legalkalmasabb helyek, azok az őszi vetések voltak, meg a lucernás. Azokról tudni kell, hogy azok így hossz irányba vetéssel párhuzamosan nagyon-nagyon simák és nagyon alkalmasak a kényszerleszállásra. Ezt tudni kell, de volt úgy, hogy egy nagyobb tanyának az udvarába szálltam le, ki kellett nyitni a kaput, és utána ki kellett tolni a gépet a gazdának a segítségével.
És mondjuk ez a gazda hogy fogadott téged ebben a helyzetben?
Hát meglepődött, de szerencsére nagyon segítőkész volt tényleg, és nagyon, nagyon rendes volt. Úgyhogy elhagytam a tanya udvarát sárkányrepülővel, és szétszettük és megszereltük utána.
Nem akarom ennyire bulvárba elvinni a beszélgetést, de most erre történtre még azért hagyd kérdezzek vissza. Tehát te hogy érzékelted, hogy ő látta már a leszállásod közben, hogy az ő udvara lesz a célpont, vagy amikor leszálltál, kiszálltál a gépből, akkor szóltál, hogy jó napot, van itthon valaki?
Biztos, hogy nem hallotta a leszállás, mert gyakorlatilag álló motorra szálltam le, vagy még éppen annyi erő volt a motoromban, hogy vésztartalékra egy-két gázfröccsöt tudtam volna adni, úgyhogy én szerintem biztos, hogy nagyon szépen csöndbe kultúráltan érkeztem be a tanya udvarára. Utána jött ki, hogy mintha látott volna valamit, aztán egyszer csak ott voltam.
Más esetleg ilyen történet a 9 leállásból, ami így elmesélhető?
Végül is mindegyiknek volt egy külön kis története. Volt egyszer, hogy épp itt lakóhelyem, itt Szentkirály környékén repültem, és pont itt állt le a motor, és ide kellett leszállnom, nem messze a házunk mellé, de tényleg nem szándékos volt, tehát egyszerűen itt valami eldugult a karburátor, vagy van hasonló volt, akkor egyszerre mentem hazafele, apukámék fele, akkor ott is, és az volt az utolsó kényszer leszállásom azzal a géppel, mert akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen mi a probléma, és apukámat kihívtam, hozattam vele 2 szerszámot, és megcsináltam a gépet, mert egy nagyon-nagyon egyszerű hiba volt, csak nehéz volt rájönni. És utána az a géppen nagyon sokat repültem, úgyhogy hogy az nem állt le soha gyakorlatilag.
Az anyagi része mindennek. Mennyire drága dolog Magyarországon, vagy világon az, hogy az ember siklóernyős repüljön, vagy motoros sárkány repülőzzön. Mármint nem úgy értem, hogy mögét beülni egy alkalommal, hanem azt, hogy vásároljon egy gépet, jogosítványt szerezzen, és ezt rendszeresen űzze, ezt a sportot, hobbit.
A saját tapasztalatom, meg ahogy látom másokon, hogy egy átlag ember számára elérhető a siklóernyőzés és a sárkányrepülés. Ennek nem is ez a legnagyobb problémája, hanem az, hogy mennyi időt tud rászánni. Mert nem elég a pénz, hanem rengeteg-rengeteg szabadidőt és tanulást kell áldozni erre a sportra és gyakorlást, ahhoz, hogy ez jól és biztonságosan menjen. Gyakorlatilag ezeket az eszközöket szinte bárki meg tudja vásárolni, mert azt mondom, hogy egy régi vagy közepesen idős, vagy akár csak egy mondjuk egy fiatal autónak az ára, tehát azt mondom, hogy pár százezer forinttól egy siklóernyős felszerelést össze lehet állítani, de nyilván lehet venni olyan csúcskategóriás, nagyon drága menő cuccokat, ami már lehet, hogy annyiba került egy fél új autó, de nem ez szokott lenni általában a probléma, mert kezdésnek tényleg össze lehet állítani annyi pénzből egy felszerelés, hogy akár egy havi fizetésből is, de ez most már egy nagyon, nagyon durva megközelítés, de akár egy havi fizetésből is össze lehet állítani egy alap belépő szintű felszerelést, mondjuk motor nélküli siklóernyőzésben. A motoros siklóernyőzés az egy kicsikét drágább, ott egy ilyen motor szerkezet ára körülbelül olyan 300 000-től mondjuk 1-2 millió forintig van. A sárkányrepülők ára azok meg szerintem olyan 1 millió és 5 millió forint között. Végülis bármi lehet, kinek mire van pénze vagy igénye.
Nagyot váltok, visszaugrok oda, amikor meséltél arról, hogy merre repültél, mondjuk a Balatont, említetted ilyen távolabbi célokban. Volt esetleg külföldi repülésed, és bármilyen más szabály vonatkozik-e arra, hogy te külföldön repülhess, mint hogyha itthon repülnél?
Én sajnos nem szoktam nagyon sokszor külföldön járni. Egyetlen külföld ország, ahol én voltam repülni, az Erdély, ugye Románia, ott speciálisan mondjuk Torockó vagy Székelyudvarhely környéke. Székelyudvarhely környékén figyelni kell a katonai hadgyakorlatokra, mert eléggé sokat gyakorlatoznak, vannak katonai légterek. Torockó közelében is van egy katonai bázis, ahol vadászgépek vannak, és ott is helyi pilótáktól nyilván tájékozottam, hogy meddig szabad menni, hogy a hegy túloldalára, abban az irányban, ne nagyon, stb. Tehát ott előfordultak, mint nem olyan rég, MiG-21-es vadászgépek is, hogy átrepültek a falu fölött. De tudják azt, hogy ott nagy siklóernyős élet van, valószínűleg, hogy figyelembe is veszik, gondolom, de én más országokban nem voltam még repülni, megmondom szintén.
De van ennek valami oka, vagy egyszerűen kielégíti a repülési igényedet az, hogy itthon repülsz, vagy...
Tulajdonképpen így van. Igen, tehát én nagyon-nagyon sokat repülök itthon, ugye a hobbiból kifolyólag, meg most már egy jó ideje a munkámból kifolyólag is, és hogyha elmegyünk a családdal, akkor nem minden esetben fér be egy hátimotor vagy a siklóernyőm, de azért nagyon-nagyon sokszor elvittem már Erdélybe. Este hátimotoroztam, napközben hegyekre másztam, és ott repültem. Ezekre a külföldi utakra inkább kifejezetten ilyen szervezett utakkal, meg baráti körrel szoktak eljárni a siklóernyősök, amikor kifejezetten csak arra van építve az egész időtöltés, meg utazás, hogy repülés legyen. Mert nem mondom azt, hogy nem családbarát ez a sport, de nagyon megváltoztatja az embernek az életét az, hogyha komolyan bekerül egy ilyen repülősport az életébe, főleg ha egy siklóernyő, amit ugye nem minden időjárásban lehet végezni, ki kell fogni a nagyon megfelelő napokat, és olyankor el kell köszönni a családtól, a pilóta elmegy repülni. És hogyha egy nyaraláson csak repülni járna az apuka vagy az anyuka föl a hegyre, akkor lehet, hogy előbb-utóbb probléma lenne belőle.
És egyébként, ha már így szoboztad a családot, a te családod hogy viseli a te szenvedélyedet, sportodat, hobbidat és munkádat, majd ugye beszélünk még a munkáról is, tehát akár a feleséged, akár a gyerekeid, például utóbbiak érdeklődnek-e, tehát van-e akiben úgy érzed, hogy követne téged mondjuk ebben a hobbiban?
A 18 éves nagyfiam az már úgy ilyen alapszinten tudja a siklóernyőt kezelni, volt már néhány repülése is, de egyébként megmondom őszintén, nem nagyon jellemző az, hogy úgy tolonganának a repülésért, de időnként elviszem őket repülni, és akkor ez így nekik szerintem kielégítő. Repülünk egy jó nagyot, és akkor utána visszaülnek játszani a számítógép elé.
Volt egy ilyen félmondatod, hogy a munkád is, tehát én azt tudom rólad, hogy foglalkozol azzal, hogy olyanokat elviszel repülni, akik maguk nem tudnak repülni, tehát be lehet mögéd ülni, ugye, és ez egyfajta ilyen szolgáltatás. Erre gondoltál, hogy a munkád, vagy tanítod is ezt, vagy mire gondoltál, hogy a munkád része is a repülés?
Hát igen, az oktatás részét azt már úgy régebb volt, csinálom 10 éve, de nem főállás szintjén, csak úgymond hobbi szinten, de néhány éve váltottam úgy a munkahelyemet, hogy a főállásomat ott hagyva, egy kis egyéni vállalkozóként végzek siklóernyővesét a repülést. És így ez nekem most a főállásom, úgymond ez a síterepülés, és valóban meg tudom osztani másokkal a repülésnek a szépségét.
És hogyan tapasztalod a vendégeid, vagy nem tudom, hogy hívod őket, ügyfeleid, nem tudom mi a jó szó erre, tehát akikkel repülsz, ők mennyire hoznak olyan történeteket, mint a te gyerekkori történetet, hogy volt egy ilyen vágy, és akkor most itt a lehetőség, hogy kipróbálja, aztán lehet, hogy évek múlva is megtanul repülni, jogosítványt szerez, gépet vesz, vagy mi a motiváció azoknak, akik felkeresnek téged?
Többféle motiváció van. A legegyszerűbb motiváció az, hogy vásárolnak egy ilyen ajándék kupont, vagy belépőt egy ilyen sétarepülésre, mert úgy gondolják, hogy mondjuk lehet, hogy többet ér, mint hogyha a harmadik telefont vennék meg nekik ajándékba. Ezek az emberek úgy jönnek, hogy érdeklődéssel, és akkor általában nagyon tetszik nekik, de persze előfordul néha olyan, hogy valaki hogy nem annyira bírja, mert kiderül, hogy ő lehet tériszonyos vagy valami, de azt mondom, hogy szinte 99%-ban mindenkinek nagyon tetszik. Akkor van egy másik olyan csoport, hogy elvittem repülni, és annak hatására annyira megtetszett neki a siklóernyőzés, hogy gyakorlatilag ő is elvégezte a tanfolyamot, és azóta is repül 5-10-15 éve. Tehát vannak sokan, akiket úgymond megfertőztem már a repülés szeretetével.